A 2016. május 22-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek, ami írva található Pál apostolnak a 2. korintusi levelében, a 13. fejezetben, a 11-től 13-ig terjedő versekben így. Végül testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a pünkösd utáni vasárnap, a Szent Háromság vasárnapja, ami lényegében lezárja az egyházi esztendőt. Egy külön vasárnap a Szent Háromságnak. Úgy gondolom, hogy mindez indokolt. Nehezen tudunk mit kezdeni, nehezen tudjuk megérteni, mi az, hogy Szent Háromság. Sok kísérlet történt erre, sok tanítás, sok dogmatikai gondolat. Nyilván fontos volt ez a fajta gondolkodás. De igazából mégsem erről van szó, és mégsem ez a lényege, és nem is erről kell, hogy szóljon az a vasárnap, amelyik a Szent Háromságról neveztetett el. A Szent Háromság elsősorban nem egy dogma, nem egy tanítás. Az valami nagyon statikus dolog tud lenni. A Szent Háromság Istenről való beszéd a mozgásról kell, hogy szóljon. Pál apostol számára sem dogma. Ráadásul igazából a Bibliában nem is fogalmazódik meg ez a dogma. Pál apostol számára egy áldás lehetősége. Egy olyan áldásé, amit a korintusi gyülekezetre mond ki. A fiú kegyelme, az atya szeretete, és a Szentlélek közössége legyen veletek. Mit jelent vajon a fiú kegyelme? Mit jelent az Isten szeretete? Mit jelent a Szentlélek közössége? És még mindig túlságosan általános lenne a kérdés és a ráadandó válasz, ha nem néznénk rá arra a konkrét helyzetre, amiben elhangzik a Szent Háromságnak a nevei egy áldás formájában. Ugyanis úgy kell föltennünk a kérdést, hogy mit jelent ez az áldás a Szent Háromsággal megáldani egy olyan gyülekezetet, amely tagjai egymással konfliktusban vannak, és akik tulajdonképpen Pál apostollal is konfliktusban vannak. És arról szól a levél, hogy Pál ettől nagyon szomorú, máskor fölháborodott, mégis ezt a közösséget a Szent Háromság nevével áldja meg. Mi történik ebben a közösségben? Pártoskodnak és vitatkoznak. Megvan mindenkinek a maga hőse, akire esküszik és akit követ a gyülekezetből. Csak ő és a másik nem. Csak a mi igazságunk, csak a mi tanításunk, csak a mi felfogásunk, az övéké nem. Aztán máshol vannak, akik szabadnak érzik magukat arra, hogy nyugodtan vásároljanak a pogányok bálvány áldozati húsából, és azt megegyék. Mások úgy gondolják, hogy a zsidó törvények kötik őket keresztényként is, és nem szabad ezt megtenni. Hát megint egy ok arra, hogy lehessen vitatkozni, lehessen háborúzni egymással, lehessen egymást kiátkozni és egymást bántani. Aztán megint máshol arról olvasunk, hogy vannak egyesek, akik úgy érzik, hogy ők neki különleges képességeik, különleges kegyelmi adományaik vannak. Ők kiemelkednek a tömegből, kiemelkednek a többiek közül. Csak hogy az apostol szerint ez a gőgre viszi őket igazából. De nem csak egymás között van konfliktusuk, hanem igazából Pálnak az identitását, Pálnak a jelentőségét, a személyét is megkérdőjelezik. Azt mondják róla, hogy ő nem is igazi apostol. Csak az az apostol, aki Jézus életében vele volt. Pál azonban nem találkozott az élő Jézussal. Ő a damaszkuszi úton egy jelenésben találkozott Jézussal. Azt mondják erre, hogy nem, ő igazából nem apostol. Inkább azt mondják, hogy vannak vándorapostolok, akik jeleket és csodákat tesznek. Ők az igaziak. Ezzel szemben Pál elkezd a korintusiaknak az erőtlenségével dicsekedni. Azok között, akik egyébként nagyon gőgösek tudnak lenni a maguk különleges kegyelmi képességeivel. Pál arról beszél, hogy ő erőtlen, és arról beszél, hogy a Krisztussal, a Krisztusban szenvedésben részesült. És hogy igazából ezt teszi őt kipróbáltá, ezt teszi őt tapasztaltá. Amikor az apostol ezt a sok sebből vérző, széthúzó közösséget, amely bele is perben és harcban áll, a Szent Háromsággal áldja meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy saját magát és a közösséget is az Istennel való kapcsolatra, az Istennel való kapcsolati közösségre hívja, és oda képzeli el egy áldás formájában. Ott van a helyünk. Minden nyomorúságunkkal, minden széthúzásunkkal, minden békétlenségünkkel együtt ebben a közösségben van a helyünk. Nekem is Pálnak, és nektek is korintusiaknak. Mondjuk egy kicsit ki, hogy mit takarnak ezek a szavak. Mit jelent ez az áldás? Mivel áldja meg az apostol ezt a közösséget? A Krisztus kegyelme. Ez az első. Ha én kegyelemre szorulok, az azt jelenti, hogy kiszolgáltatott vagyok. Ha valakik konfliktusban vannak, akkor azok sérülnek. Azok bántanak, és azok bántódnak. Komoly sérüléseket szenvednek. Különösen is szükségük van a kegyelemre, a Krisztus kegyelmére, a lehajlásra, az odahajlásra. Kapni valami meg nem érdemeltet. Mert azt mondhatjuk, ha ilyenek vagyunk, akkor mi nem érdemeljük meg a boldog és békés életet. Ha így viselkedünk egymással, nem érdemeljük meg. De az apostol mégis a Krisztus kegyelmét kívánja. Kapni valami meg nem érdemeltet. Valami olyat, amit nem a teljesítményünkkel érdemlünk ki. Nem a vallásos teljesítményünkkel, nem az erkölcsi teljesítményünkkel, nem a munka teljesítményünkkel, nem saját magunkat váltjuk meg, hanem kapjuk. A Krisztus megbocsát. A Krisztus megvált. A Krisztus a helyemre áll. Nem elfoglalja a helyemet, hanem kiáll értem. Úgy áll a helyemre, vagy mellém, hogy értem, kiáll. Felemel, számít rám, barátomnak mondja magát, testvéremnek mondja magát. Ezt kívánja tehát legelőször is a korintusi gyülekezetnek az apostol. A Krisztus kegyelme legyen veletek, megsebzőkkel és megsebzettekkel. Másodszorra pedig az Isten szeretete. Az Isten, itt az Atya szeretete, a szülői szeretet, a teremtői szeretet. Teremt engem. Nem kell megteremtenem magam. Életértelmet adó. Nem szorulok arra, hogy mindig és minden pillanatban nekem kelljen valamit kitalálni, hogy megmagyarázzam, hogy van-e értelme az életemnek. Tudhatom, hogy van. Én legfeljebb kereshetem, sőt fontos is, hogy keressem, hogy mi az. De abban a tudatban élhetek, hogy ő akart, ő teremtett, és ő értelmet adott ennek az életnek. És nem vagyok árva. Nem kell folyton bizonyítani a létjogosultságomat. Hogy nem kell magamat megváltanom, mert a fiú kegyelme velem van. Ugyanúgy nem kell folyton a létjogosultságomat, a fontosságomat bizonyítanom, és éppen ezért nem szorulok arra, hogy folyton rivalizáljak a másikkal. Kedves korintusiak, nem kell arról beszélni, hogy ki az Apollósé, és ki a másiké. Mert ti mindannyian a Krisztuséi vagytok, mondja. Benne vagytok együtt. Nem szoroltuk rá erre a küzdelemre. Az Atya szeretete az azt jelenti, hogy gyönyörködik bennetek. Szeretete feltétlen és igényes. Még akkor is gyönyörködik bennetek, amikor ilyen idétlenül viselkedtek. Még akkor is így tekint rátok, mert azt szeretné, hogy kiengesztelődjetek egymással, az apostollal, és magával, ezzel az atyával. Ez hát az Atya szeretete, ahogy a szülő, a jó szülő szereti a gyermekét. Ezzel áldja meg ezt a sebzett gyülekezetet, közösséget az apostol. És végül a Szentlélek közösségét mondja. Tapasztalat, hogy bennem van, hogy részesedem benne, hogy általa meg tudom tapasztalni a fiúnak a kegyelmét, és az Istennek a szeretetét, a fiú kegyelmét, és az Atya szülői szeretetét. Kedves testvéreim, ez egy nagyon élettel teli, dinamikus kép. A Teremtő Isten, a Teremtő Atya, aki életet, létjogosultságot akar. A Megváltó, aki eljön és kivált, kihoz a rabságból. És a Megszentelő Lélek, aki minden napokban velünk van, mindenről biztosít minket, ihletet ad, inspirációt ad. De hogy kifelé, úgy befelé is élettel teli ez a kép. Egy szeretett közösségről van szó. Talán ezért írja le így a kereszténység az Istent, az egy Istent, mint egy közösséget, egy szerető közösséget. Ander Jugrov híres képe a Szent Háromságról kiábrázolja ezt a hármas közösséget, és az a cél benne, hogy ez a hármas közösség, ha megnézzük, egymással intim kapcsolatban van, egy szoros közösségben, ugyanakkor felénk, az ikont nézők felé mégis nyitott ez a közösség. Beléphetünk oda, ha úgy tetszik, negyedikként. Ez a közösség egyszerre tud intim és belsőséges lenni, és tud befogadó lenni. Ez a Szent Háromságnak a belső és külső dinamikájának a legszebb része, amit ezen az ikonon láthatunk. És úgy gondolom, hogy minden keresztény közösségnek, vagy minden igazi és jó közösségnek ez az ikonja, ahol a tagok egymás között bensőséges kapcsolatban tudnak lenni, de ez nem kirekesztő a kívülállók számára, hanem meghívó és befogadó. És attól, hogy befogadó, attól nem sérül az intimitás. Nagyon nehéz egyensúly ez. Nagyon könnyen tud egy intim családi közösség, egy intim közösség, gyülekezeti közösség olyan lenni, hogy nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Nagyon jó azoknak, akik benne vannak, de nehéz odajutni, nehéz bejutni. És szét tud menni egy közösség akkor, hogyha jönnek olyanok, akik ezt a belső intimitást szétverik és tönkreteszik. Mégis nincs más választás, mint ez az ikon. A belsőséges kapcsolat, az abban rejlő erő és a nyitottság kifelé, a befogadásra való készség. Nem megragadható egyensúly az individualitás és a közösség egyszerre. Nem kisajátítható ez a közösség, nem kisajátítható ez az Isten. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten közössége egy olyan közösség, ami nyitott az embervilág felé, ami hívogatja az embereket. Erről szól hát egyénileg is, és a közösségünk számára is Szent Háromság vasárnapja. Amen.